Én is szeretettel köszöntöm Önöket a mai előadáson. Többnyire már ismernek, akik nem, annak bemutatkoznék. Nagy Idai Adrián vagyok, a társulatnak a tagja, Szidhárta alosztálynak a vezetője. A mai alkalommal az Amerre a világ és az ember halad című témát kaptam, választottam, amely a fejlődés és a kibontakozás törvényét próbálja áttekinteni. Azzal indítanék, hogy ugye a mindennapi életünkben is, mikor vizsgáljuk magunkat, másik emberrel beszélgetünk, látjuk, hogy valamilyen bizonyos témákban az egyik ember is fejlődik, a másik ember is, én magam is. Tanulok, fejlesztem magam, érzelmeim fejlődnek, kisgyerek is fejlődik, a tanuló az iskolában. Tehát sorolhatnám a példákat. És vajon mi végre való ez az egész? Mi ennek az egésznek az értelme? Hogy fejlődünk, változik a tudatunk. És a teozófia megpróbál erre egy nagyobb kitekintést adni, és egy összegző választ adni, egy nagyobb rálátást. Én a magam részéről igazándiból ezért szeretek a teozófiával foglalkozni, mert a magam kis szűk emberi léptékéből, perspektívájából, egy magasabb nézőpontból, más összefüggéseket is láttatva látok meg bizonyos témákat. Ez a téma, hogy a fejlődés és kibontakozás, ez a honnan jöttünk és hová megyünk témáját is érinti, hiszen majd meglátják, hogy nagyon messziről fogok indulni, és valahova nagyon messzire fogunk majd megérkezni. Próbálok egyfajta átlátást, megközelítést adni ebben a témában. Én is úgy kezdem, ahogy a Józsi kezdte, hogy a szellemi törvények ismerete számunkra rendkívül fontos, mert az életünkben van egyfajta belső rend, még akkor is, hogyha ezt nem vesszük észre. Zömmel a mindennapjainkban azt látjuk, hogy rendezetlenség van körülöttünk, mégis van egy belső rend. Az életnek vannak bizonyos játékszabályai. Azt látjuk, hogy az egész életünkben egy folyamatos átalakulás zajlik, egy folyamatos transformáció, egy állandó változás folyik. És ezek a törvények, amiket esetleg nem is ismerünk fel, de működnek, ezek objektíven, egyetemesen, mindenkire vonatkozóan működnek. A mesterlevelekben ez a mondat szerepel, hogy a természet nem ismer jó vagy rossz szándékot, pusztán megváltozhatatlan törvényeket követ. És az, hogy mi a lét megbízatásunkat teljesítsük, ez a lét megbízatásunk, hogy legyetek tökéletesek, miként a mennyei atyátok tökéletes, tulajdonképpen a fejlődés és kibontakozás törvényének megfelelően élünk és létezünk. Az evolúció alapvető gondolata, ez a következő témám, amiből kiindulnék. Az evolúció egy állandóan változó, egy irányban előre haladó, céltudatosságot mutató folyamat egyáltalán nem véletlenszerű. Egy olyan terv az evolúció, ami által a megnyilvánult univerzum kiteljesíti önmaga lehetőségeit. És ezen az úton a monádok vannak úton, egy lefelé és felfelé vezető úton. Meglátják, erről fogok a további szlájdokon beszélni. Egy Sri Aurobindo nevű szerző úgy fogalmazott, hogy úgy látszik, a szellemre azt a feladatot rótták, hogy egy anyagi univerzumban születve anyagból építsen templomot az istenség számára. Nézzük meg ezeket a fogalmakat, hogy evolúció és involúció. Ugye a darwini evolúcióról az iskolában tanultunk. Mi minden volt ennek a lényege? A darwini evolúció tulajdonképpen arról szólt, hogy a fizikai formák, a növények, az állatok fejlődése tulajdonképpen egy állandó versengés. És egy kiválasztódási folyamat zajlik le, egy természetes szelekció, ahol mindig az erősebb, az életképesebb az, aki életben marad, és fejlődik majd tovább. És a lényege ennek a darwini evolúciós elméletnek az egyre tökéletesebb alkalmazkodás volt. Viszont ez az elmélet csak a fizikai formák változásával foglalkozott. Mit tud ehhez hozzátenni a teozófia? Két dolgot tesz még hozzá. A tudat fejlődését a szúnyadóból, a kiteljesedetté, és a szellem fejlődését, a szétaprózott, elszigetelt állapotból a tudatosan egyesült felé. Nézzük akkor, hogy ez alatt az evolúciós és involúciós út alatt mi minden változik, mi minden fejlődik. Az élet és a formák, erről van tehát szó. A tudat a homályos ösztönöstől fejlődik az öntudatosságig, egyre érzékenyebb formák alakulnak ki, viszont a formák csak átmenetiek. Amint a formák beteljesítették a feladatukat, akkor elhalnak, és új formák fognak keletkezni. Mi is az involúció? Az involúció tulajdonképpen az anyagba való leszállás. Majd itt következik egy ábra, amin sokkal egyszerűbben át tudjuk az egészet tekinteni. Az evolúció pedig hát a további fejlődés. Egy korszakokon átfolyó szakadatlan utazás. Az jutott eszembe, hogy itt ilyen hétmérföldes csizmával ugrándozunk itt, és évmilliárdokról van szó, amíg ez a dolog lezajlik. Ez nem úgy, hogy most itt 7 perc alatt elmondom, vagy 5 perc alatt, hogy ez így és így történik, hanem itt nagyon komoly időtényezőről is van szó, több milliárd évről, amíg ezek a folyamatok lezajlanak. Korszakokon át tart ez a szakadatlan utazás, aminek a lényege a tapasztalatszerzés. Mi szerzi a tapasztalatot? A szellem és az anyag. A szellem az anyagban is szerez tapasztalatokat, illetőleg az anyag fejlődése során, majd meglátjuk, hogy a további tapasztalatszerzés hogyan alakul. Az öntudat ára az elkülönültség lesz. Látjuk, hogy az emberek között a legnagyobb ez az elkülönültség. A 20. századi vagy 21. századi ember ugye arról panaszkodik az irodalomban, a regényekben is leginkább erről van szó, hogy mennyire elkülönültünk egymástól. Az öntudatnak, az emberi öntudatra ébredésnek az ára ez az elkülönültség. Az evolúció útja, a továbbfejlődés útja pedig az, hogy ráébredünk arra, hogy az elkülönültségünk mögött alapvetően egységesek vagyunk, egységben vagyunk. Na nézzük akkor ezt a két ösvényt, az involúció és az evolúció ösvényét. Ami lényeges, hogy ez egy kétfázisú folyamat. Az eltávolodás, majd a visszatérés folyamata. Nem egyenes vonalú folyamat, hanem, mint látjuk, egy ilyen U-betűt leíró folyamatról van szó. Az involúciós szakasz, ez az eltávolodás, az alászállás az anyag egyre sűrűbb anyagba, az evolúciós szakasz pedig a visszatérés egy fordulópont után, felemelkedés az öntudatosság felé és azon túl. Az élet tehát korszakokon keresztül utazik, szakadatlanul, és annak a fázisait mutatja meg. A tudat fokozatosan magára ölti a sűrűbb anyagból épített formákat, és utána fokozatosan megszabadul a korlátaitól. Itt látjuk ezt a fordulópontot, és majd erről lesz kicsit bővebben szó a továbbiakban. Ezen a rajzon, ezen az ábrán tulajdonképpen csak az elkülönültség és az egység ábrázolása látható. Tehát leginkább itt a szélén látjuk az elkülönültséget, az emberek fizikai valójukban rendkívül elkülönültek. Már, ha egy kicsit beljebb megyünk az érzelmi szintekre, mentális szintre, stb. Egyre közelebb fognak egymáshoz kerülni, vagy fogunk egymáshoz kerülni, és végül az elérendő célként újra majd az egységet fogjuk megtapasztalni. Akkor nézzük ezt a hatalmas több év, milliót vagy milliárdot is érintő utazásnak a lényegét. Valahol ugye a teremtéssel indul. A teremtés periódikus folyamat, két szakaszból áll, egy aktív és egy passzív szakaszból. Az aktív szakaszban az ugye a megnevezhetetlen egy része, ezt Józsi is említette az előző előadásban, létrehozza a megnyilvánult világot, és a többi, a megnyilvánulatlan pedig mögötte marad. A passzív szakaszban a megnyilvánult világ pedig megszűnik, a teremtett világ visszavonul azba, és az egész megnyilvánulatlanná válik. Tehát lássuk akkor ezt a kettősséget, hogy a világunk megnyilvánul és megnyilvánulatlan részekre oszlik, a teremtés pedig periódikus, aktív és passzív szakaszból áll. A Bhagavad Gita-ból van ez az idézet, hogy egy töredékemmel áthatom a mindenséget, és megmaradok. Ez ugye erre a teremtésre vonatkozik. Az ezoterikus filozófia alapjaiból van most ez az idézet. A három alapvető tétel közül az egyik. Létezik egy mindenütt jelenlevő örök, határtalan és változhatatlan principium, amelyről lehetetlen elmélkedni, mert meghaladja az ember felfogó képességét, és mert bármilyen emberi kifejezés vagy összehasonlítás csak kisebbítheti azt. Túl van a gondolat hatókörén és elérési lehetőségén, elgondolhatatlan és kimondhatatlan. Ezt, amit ugye megnevezhetetlennek nevezünk, vagy aznak, vagy kimondhatatlannak, nagyon nem is lehet róla elmélkedni, gondolkodni. A mi határainkon jóval túl van. Számomra az egyetlen egy olyan, ami az örökkévaló megfogalmazásában segített, az mindig a Bhagavad Gita volt. Ebből hoztam néhány idézetet az örökkévalóról. Nagyon sok idézet van egyébként a Bhagavad Gita-ból, ami az örökkévalóra vonatkozik. Néhányat hoztam. Nem mindenki ismer föl engem a látszatteremtés burkában. Ez az elámított világ nem ismer engem, a nem születettet, a maradandót. Egy másik ilyen, létezik tehát a megnyilvánult fölött egy másik, örökkévaló megnyilvánulatlan, amely nem pusztul el minden pusztultával. És meg nem nyilvánult valómmal áthatom az egész világot, minden lény én bennem gyökerezik, én nem gyökerezem bennük. És még itt egyet felolvasnék, ami nincs itt fönn a szlájdon, csak éppen arra vonatkozóan, hogy micsoda távlatokról van szó. Akik ismerik Bráma nappalát, amelynek tartama 1000 világkorszak, és Bráma éjszakáját, amely 1000 világkorszak múlva ér véget, azok ismerik a nappalt és az éjszakát. És akkor az egy világkorszak tartama a 4.320.000.000 földi év. Tehát ezt tegyük hozzá körülbelül, hogy most ilyen dolgokról beszélünk, és ezért mondtam, hogy nagyon nagy léptekkel haladunk. A kettőségről, a dualitásról kell akkor beszélni ennek a témának a kapcsán, ahogy a tudat, hindu néven purusa, és az anyag, a prakriti, kettősége megnyilvánul. Illetőleg az összetartó és formaképző erő, az úgynevezett fohát. Ennek a tanulásnak a lényege, hogy a tudat megtanulja, hogy hogyan kell az anyagot a formák létrehozásával és működtetésével tökéletesen átszellemíteni, az anyag pedig megtanulja, hogy hogyan kell a formák életében tökéletesen visszatükrözni a tudathatását. Másképp mondva, az anyag és szellem az örök szubstancia két aspektusa. Kölcsönös egymásra hatásukból lesz a mozgás, az élet. Megyünk tovább. A hármasság. A hármasság, bár csak egy élet van, az háromféle módon nyilvánul meg. Ezt a három az egyben ellentmondást már a világ összes vallása tanította. Ugye az Atya, Fiú, Szentlélek a kereszténységben, Bráma, Vishnu, Shiva a hinduknál, Satchit, Ananda a Védantában, Keter, Kohmak, Bina a kabbalistáknál. Ez a hármasság tulajdonképpen az egy élet háromféle megnyilvánulása. Az anyagra ható logosz pedig ennek a tudata, mint akarat, bölcsesség és teremtő tevékenység nyilvánul meg, annak a szintnek, vagy azon szint szerint, amelyen az megnyilvánul. Úgy tekinthetjük ezt a hármasságot, mint az ént, a nemént és a közöttük levő kapcsolatot. Ezek az egyben oldhatók fel, mivel lényegében minden anyag szellem. Erről a hármasságról itt egy ábrát hoztam. A naplogoszról volt szó itt az előző előadásban is, hogy tulajdonképpen a naplogosz, ami számunkra talán majd egyszer áttekinthető lesz. És hogy itt is nézzük meg a hármasságot, hogy hogyan működik. Ugye itt látjuk azokat, amiket az előbb felsoroltam, hogy atya, fiú és az anya, vagy ugye akarat, bölcsesség, tevékenység. És hogyan nyilvánul meg a naplogosznak a működése? Ugye az első logosz a kundalini, vagy kigyótűzön keresztül, a második a pránán, vagy életerőn, a harmadik a fohát, vagy a kozmikus elektromosságon keresztül. Tehát itt is a hármasság figyelhető meg. Aztán lépdesünk tovább a hetességre. Megint csak azzal kezdem, hogy csak egy élet van. Ugye azt látjuk, hogy először kettőre, majd háromra, majd hétre osztik, de működési közegének és a környezeti feltételeknek megfelelően ez különböző aspektusokban mutatkozik meg. A hét sugárról valószínűleg hallottak, a hét teremtő erőről. Ugye a hét sugárnak, hogyha a minőségeit felsorolom, az első, ugye az akarat, a második a bölcsesség, a harmadik az alkalmazkodás, a negyedik a harmónia, az ötödik a tudás, a hatodik az odaadás, a hetedik pedig a rendezett szertartásos cselekvés. Ugyancsak hét párhuzamos fejlődési rendszer van, az emberi, az angyali fejlődési rendszer, a géniuszi fejlődési rendszer, és még ezen kívül további négy fejlődési rendszer. Az ember tudatát is hét osztályra oszthatjuk. Az ember tudathoz hordozó eszközeit is tulajdonképpen hetes felosztásban szoktuk tárgyalni. Ugye fizikai test, éterikus test, asztrális test, mentális test, kauzális test, buddhikus test, atmikus vagy nirvánikus test. És ezután pedig ugye még további osztódásokról van szó, a sokról, ami ezeknek a kombinálódása, a sok, az ezer, a milliárd, ebből jön létre. Tehát az élet egy és oszthatatlan, de számunkra elkülönültnek hat. És a teremtésről is egy néhány szót kell ejteni. Használjuk az analógia törvényét, és ilyen nagyon kis egyszerű rajzokat vagy képeket hoztam ide. Kellenek először a téglák, kell az anyag létrehozása, az anyagból lehet felépíteni a házat, a házat pedig be kell népesíteni majd lakókkal. Tehát a logosz, a teremtést, amikor végzi, különböző hullámokat indít magából. Az első hullám elkészíti a téglákat, vagy az anyagot, a második hullám felépíti a házat, a harmadik hullám pedig benépesíti a formákat lakókkal. A teremtés a logosz három aspektusából jövő impulzus tehát, kiáradás vagy élethullámnak az eredménye. Nagyon egyszerű kis képek vannak itt, tehát látjuk itt, hogy kell hozzá, szükséges hozzá az anyag. Itt még teljesen úgymond a tengerparti homok formátlan van, létezik. Itt látjuk, hogy a tengerparton valakik gyúrtak belőle valamilyen formát, és elkészültek ezek a formák, ott maradtak a tengerparton. Ugyanitt itt van egy kőtömb, egy hatalmas márványtömb, amiről ugye a szobrászművész levette a fölösleget, és alkotott belőle egy műremeket, egy szobrot. Viszont látjuk itt, hogy az anyag után, tehát az anyag után létrejönnek a formák, de életre is kell kelteni ezeket a formákat. Gondoljanak például a Szepes Mária könyvére, amikor a kilkort létre kellett hozni, és a kilkorba életet kellett tulajdonképpen lehelni, az alkotó a mozdulatlan formába életerőt lehel, és ugye a magas szinten levő tanulónak meg is kell azt tanulnia, hogy ezt az életet, amit bele lehelt, vissza is tudja vonni. Tehát itt megint arról van szó, hogy a belélegzés és a kilélegzés, a teremtés és a teremtés visszavonása történik. Beszélni kell az anyagról. Mert mi történik a teremtés folyamán, ahogy említettem, először létrehozódik az anyag. A teozófia alapelve az, hogy nincsen holt anyag, még a legutolsó atom is él. És ide tettem egy kis rajzot, hogy ezek az anyagféleségek, vagy síkok, amikről szoktunk beszélni, ezek nem egymástól elkülönült, egymáson rajta levő, vagy egymás mellett létező dolgok, hanem egymást átható finomságú anyagok, formák, anyagféleségek. Több egymást átható finom anyagféleségről van tehát szó. Ezek egyidejűleg és együtt létező energiamezők. Nem létezik holt anyag, mert ott van bennük mindenütt az isteni élet. És mindent az isteni elme, a logosz, az Isten vagy az Isten igéje hat át. És mi is ennek az elmének a fejlődésben levő darabkái vagyunk. Az evolúció törvénye mindenben és mindenhol érvényes, az isteni elmére is érvényes, az is fejlődik mi általunk is. A teremtés tehát tulajdonképpen nem más, mint a tudat kinyilatkoztatása. És nagyon sokszor úgy beszélünk erről, hogy amit látunk, amiben élünk, az egy elfátyolozott világ, üvegen át látunk homályosan. Az anyag tulajdonképpen fátyol az erőn. A síkok az örökkévaló tudatának kifejeződései. A tudat változatai, az ő gondolatformái. A teozófia hétféle anyagot, illetőleg a hétféle anyagnak is még hét még finomabb verzióját tárgyalja. Ez tulajdonképpen hétféle fátylat jelent. És mi az utazás célja? A fátyolok nélkül látni majd az igazságot. Három lépcsőfok van, az evolúció három hulláma, három kiáradásnak, vagy három élethullámnak is nevezhetjük. Az első az anyagot élettel átható hullám. Tulajdonképpen a ezt az első hullámot, a teremtés energiájának az első hullámát, a Szentlélek, vagy ez a keresztény Szent Háromságnak ugye a harmadik személye bocsátja ki. Ez egy felmérhetetlen hosszúsági folyamat, a teremtés pedig állandóan tart, most is tart. Végig halad az egész kijelölt tér részen, amiben a megnyilvánulás tart, ami a születendő világ számára ki van jelölve, és ez az ősanyag lassú, nagyon lassú átalakulásba kezd, és atomok alakulnak ki belőle. Az ősanyag nem olyan, mint amit mi az anyagról gondolunk, hanem inkább egy lehetőség, ami benne van az egész kozmoszban. Ebből formálja ki a teremtő a különböző sokféle anyagot. Különféle finomságnak megfelelően. Az anyag, ahogy formálódik, egyre sűrűbbé válik, egyre sűrűbb állapot felé halad. És aztán elér majd egy fordulatot, egy fordulópontot, amikor ez a fejlődési folyamat visszafordul, és elindul felfelé vagy befelé. Tehát itt is ugyanezt az U betűt lehet látni, ami ott azon az első ábrán volt, hogy anyagba zuhanás, és utána pedig a felemelkedés. Sűrűsödés után az anyag egyre inkább finomabb, és egyre ritkábbá kezd majd válni, vagy kezd válni. Ez egy felmérhetetlen hosszú időig tartó folyamat, mint ahogy említettem. A második hullám, a tudatos létformákat létrehozó hullám, ez nem más, mint a formába gyúrás. Ezt a Szent Háromság fiú személye, a második személy végzi. Az élethullámok kiáradása folyamatos, egy folyamatos sorozat. És bármely időpontban egy nagyszámú élethullám van mindig jelen az univerzumban. És ez az élethullám is végigjárja ezt a rendkívül hosszú utat, ez a második élethullám is, a legmagasabbtól a mélypontig, és onnan újra, majd vissza az elindulási szintre. Különféle készségeket, képességeket ébreszt fel az anyagban, és válaszadásra inspirálja tulajdonképpen az anyagot. Különféle intuíció, gondolatok, vágyak, érzetek világából eredő ingerekre való válaszokra. Először itt az elementális élet alakul ki, mert úgy hatja át az anyagot, hogy itt még nem teremt formákat. Itt tulajdonképpen csak atomokról, kisebb élő lényecskékről van szó. Később pedig, amikor a fordulópont után már formákat épít az anyagból, ásványi, növényi és állati szerveződéseket. Aztán, amikor eléri azt a tartományt, amikor már alkalmassá válik arra, hogy a szellem tudatosságának is a hordozójává váljon, akkor indul el a szellemi egység hulláma, a harmadik kiáradás. Ez pedig az első személy által megtestesített harmadik élethullám, ez kapcsolja össze ezeket a legmagasabb fejlettséget elért formákat, az isteni élet örök életű szikráival, amit monádoknak nevezünk. Itt egy rajz, erről beszéltem tulajdonképpen idáig, tehát az első hullám, ez a logosz harmadik aspektusa, ami hat, a második hullám, logosz második aspektusa, és a harmadik kiáradás tulajdonképpen pedig a logosz első aspektusa. Itt egy másik ábra, amin ugyanezt lehet látni, kicsit erőteljesebb vonalakkal. Tehát itt van az az isteni hármasság, amiről az elején beszéltem, ez az Atya, Fiú, Szentlélek hármassága. Amikor elindul ugye az első kiáradás, megteremtődik az anyag, alapvető hét típusa és a hét síkja, tehát itt az anyag fejlődéséről beszélünk. A második kiáradással a formák teremtődnek meg, az élet hét birodalma, a harmadik kiáradással pedig kibontakozik a szellem. Szó volt itt a monádról, amiről egy pár gondolatot kell ejteni. Mert mi is ez a monád? A monád nem más, mint az istenség szikrája, a nagy láng szikrája. Tulajdonképpen az istenség csírái, kis központok, apró központok. Az anupadaka szinten vannak, tulajdonképpen ez a, ha síkokat nézzük, akkor ez a második szint. És innen soha nem is mozdulnak el, soha nem hagyják el a monádok a saját világukat, hanem mindent, minden tudást a képviselőik útján szereznek meg. Egymástól a monádokat ezen a síkon az anyag legfinomabb, legeslegfinomabb hártyája választja csak el őket egymástól. És hogy hogyan fejlődnek a világegyetem sűrűbb szintjein, az attól függ, hogy milyen tudást szereznek ott meg maguknak. A képviselők útján szerzi meg ezt a tudást, ez azt jelenti, hogy lebocsát egy sugarat az atmikus, a buddhikus és a manaszi világba, és tulajdonképpen ez lesz majd az egyéniség, amit egyéniségnek nevezünk, az emberi szellem. Viszont innen még további tükröződés következik, illetőleg a buddhikus anyagból is ez a triád egy fonalat bocsát le a mentális, asztrális és fizikai szintekre. Ezt nevezi a teozófia személyiségnek. Ezt ezen az ábrán tudjuk leginkább megnézni, a következő ábrán. Ezt valószínűleg ismerik. Tehát ez itt a monádi hármasság, ugye az is már egy tükröződés. Atya, fiú, szentlélek hármasság tükröződik a monádban. A monád hármassága tükröződik az egyéniségben, és az egyéniség hármassága, az Atma Buddhi Manasz tükröződik a teozófia által személyiségnek nevezett asztromentális, éterikus és durva fizikai testben, tehát ebben a három testben. Itt van egy olyan ábra, amit csak azért tettem fel, hogy esetleg otthon későbbi tanulmányozásra ugyanezt foglalja össze, amiről idáig próbáltam beszélni. Tehát itt az a hármasság, akarat, bölcsesség, tevékenység hármassága. Itt van ez a bizonyos involúciós és evolúciós fázis, ez a két fázis, amikor is az anyagba való, tehát az anyagba való belemerülés, és utána az anyagból való kiemelkedés és a tudatosulás történik meg. És itt látszódnak azok a síkok, amiket itt az előbb csak szóban felsoroltam, hogy hét nagy sík, és minden sík hét apró alsíkra osztódik. Itt egy sokkal egyszerűbb kis ábra. Tulajdonképpen itt is a síkok vannak felsorolva, illetőleg azok a birodalmak, amiket ismerünk magunk körül, az ásványi, növényi, állati, emberi birodalmat. Itt láthatjuk azt, hogy melyik világ hogyan és milyen módon nyilvánul meg. Például látjuk a növényeket, hogy már ők az érzelmekre is reagálnak, az állatokat, hogy van ugye némi mentális tapasztalatuk, az embereket, akik az alsó mentális és olykor már a felső mentális világban is ismereteket szereznek, vagy tájékozottak lesznek. És itt látjuk a spirituális embert, az út ugye így folytatódik majd tovább és visszafelé. Itt egy nagyon fontos dolgot írtam föl, hogy csoportlélek meg egyéni esülés. Mert itt van egy határ, az ásvány, növény és állat esetében, ugye még csoportlelkekről beszélhetünk, és itt történik egy hatalmas dolog az ember fejlődésében, amikor az ember megkapja azt a szikrát, azt az úgynevezett kauzális testet, amitől igazán ember lesz. Addig csak csoportlelkekről beszélhetünk. Itt van egy másik ábra, tulajdonképpen ugyanerről a folyamatról, csak talán messziről nagyon nehezen látni. A logosz ugye elindul lefelé évmilliárdok, évmilliók alatt az atma, buddhi, manasz hármassága, megjelenik az ásványokban, növényekben, ugye az ásványok az energiacsiráit tartalmazzák, a növények a vágycsiráit, az állatokban már az értelemcsirái, és itt van az ember, itt ez a folyamat, amikor megjelenik már az elme és az egyéni esülés folyamata. És innentől, amíg ez a folyamat rendkívül hosszú és rendkívül lassan tart, innentől felfelé már az embertől függ, és egyre felgyorsulóbb ez a folyamat, egyre gyorsabb lehet, és magától az embertől függ, hogy ezt a folyamatot, ami az egységbe való visszatérést jelenti ismét, hogy ezt mennyi idő alatt fogja megjárni. Tehát ez az egyéni esülésnek nevezett esemény bekövetkezte, ez tulajdonképpen ez egy nagyon fontos fordulópont, hiszen korábban ugye csoportlelkekről beszélhettünk, itt pedig egy monád, egyetlen reinkarnáció egyéniség, reinkarnálódó egyéniséghez kapcsolódik. Hogyan, mi által tanul ezen az úton az ember? A vágyak, az értelem, a gyönyör és a fájdalom útján. Tulajdonképpen tapasztalatszerzés, tapasztalatgyűjtés. Ez az út, amit itt az előző ábrán bemutattam. Különféle kulturális, különféle genetikai, faji körülmények és adottságok közepette. Ugye a teozófia beszél úgynevezett gyökérfajokról és alfajokról. 7 gyökérfajról beszélünk a teozófiai irodalomban, de itt most ne arra tessenek gondolni, hogy milyen bőrszínek vannak, hanem az, hogy milyen tudatfejlődési típus vonatkozik arra az emberiségre, akik éppen abban a gyökérfajban élnek. Hiszen az emberi evolúció során, ugye különféle testekben, eltérő környezetben születünk újjá, eltérő nemben, eltérő kultúrákban, éppen amiatt, hogy leckéket vegyünk. És ezen a tökéletesedési úton visszatérve majd a nagy egybe, a nagy egység felé menjünk, és egyre tökéletesebbé váljunk. A civilizációk felemelkedése és bukása is ide tartozik ebbe a témába, hiszen a mindennapjainkat különféle civilizációkban éljük át, és ennek a nagy tervnek, amiről itt az előbb vázlatosan beszéltem, ennek a nagy tervnek, ami több milliárd éve tart, és még sok milliárd év múlva fog véget érni, része ez a 7 nagy evolúciós fázis, ami ugye 7 embertípust, 7 gyökérfajt nevez meg. Az első fajban az érzékelés és az észlelés kifejlesztése volt a feladat, a második gyökérfajban a tevékenység fejlesztése, a harmadik gyökérfajban a testek fizikaivá váltak, és már elindult az a cél, hogy az érzelmek fejlődjenek tovább. A negyedik gyökérfajban is még fejlődtek az érzelmek, illetőleg a rendszerező elme és a nyelv fejlődés útja indult el, ez volt a feladata annak a civilizációnak, vagy annak a gyökérfajnak. Mi most az ötödik gyökérfajban vagyunk, ahol az elme szintetizáló képességének a kifejlesztése a feladat. Aztán majd lesz egyszer egy hatodik gyökérfaj, aki majd kifejleszti az intuíció képességét, és egy hetedik gyökérfaj, ahol a cél, a spirituális akarat evolúciós céljának a kifejlesztése lesz. Tehát látjuk, hogy minden valami célt követ, a fejlődés valamiféle célirányban halad, ugyanúgy az ember, az egyén fejlődése, mint ahogy a civilizációknak a fejlődése, de mondhatnám azt is, hogy az állatoknak, a növényeknek, az ásványoknak a fejlődése is. És ezzel a kis verssel zárnám ezt a meglehetősen nehéz áttekintést, hogy merre halad a világ és az ember. Gondolják végig, hogy miről is volt szó. Honnan indult az egész. Isten alszik az ásványban, álmodik a növényben, felébred az állatban, öntudatra tesz szert az emberben, és mindenség tudatra ébred a Krisztusban, avagy valamennyi lény magasabb énjében. Ennyi telt mára. Köszönöm szépen a figyelmet.